Szép napot, jó rádiózást mindenkinek. Péntek van, délután van, ez a Fintech világa. Szupán Márton, a PEAK alapítója van itt a stúdióban. A múlt héten azt kérdeztem tőled, hogy mitől válik hűséges ügyféllé a fiatal generáció. Friss kutatásokat hoztál, erre sokat beszélgettünk. Egy hír lemaradt, ez a Greenlight volt, ugye? És itt nosztalgiáztál is az adás elején, hogy még kapcsolatunk hajnalán kezdetén, ugye jó pár évvel ezelőtt már volt szó a Greenlightról, de akkor csak egy pár ezer ügyfél volt, most meg 5 millió.
10 000 ügyfélnél írtunk először a Greenlightról, és aztán abból a cikkből volt rádióadás is, akkor fektetett be ebbe a gyerekeknek, fiataloknak szóló pénzügyi applikációt szolgáltatott cégbe az Amazon, és akkor ilyen nagyon kíváncsiak voltunk, ez volt 2017 környéke volt, kíváncsiak voltunk, hogy hova tudnak eljutni, hát most egyelőre oda jutottak, hogy 5 millió ügyfelük van, ami azt gondolom, hogy ez egy elég szép szem, még a nagy Amerikát tekintve is több, mint az amerikai lakosságnak az 1%-a az ügyfelük, és egyébként a 18 év alatti fiatalok, meg azt hiszem, hogy ilyen 60 millióan vannak körülbelül Amerikában, tehát majdnem 10%-os piaci részesedést tud magáénak a Greenlight az amerikai, a célcsoportjában gyakorlatilag, és a mostani hírünket egyébként nem ez drive volta, hanem az, hogy kinyitották a szolgáltatásokat a szülők irányába. Ugye eddig is ügyfelek volt, felhasználók voltak a szülők, hiszen azt a mondást képviseli a Greenlight, hogy adja gyerekednek vagy gyerekeidnek zseppénzkártyát, megtakarítási zsebekkel. Ez a klasszikus ugyanaz, mint ami a PEAK-nél a Family Banking termékünk, és adjál a szülők kezébe betekintési és kontroll lehetőséget. Tehát ezzel igazából már mind az 5 millió gyereknek a szülőjének a kezébe is ott van a Greenlight mobil applikáció, és most meglépték a nem váratlant, hogy elkezdtek szülőknek is szolgáltatni, és bevezettek egy olyan hitelkártyát, ami 3% cashbacket biztosít mindenféle költésből. Annyi, amit itt az adás előtt bedob, vagy felvetettél te is, hogy 4000 dolláros minimumot várnak el. Itt megnéztem közben, $4,960 az amerikai nettó átlagkereset. Nyilván ez átlag, de nettó, tehát hogy egy elméletileg nem egy föltől elrugaszkodott elvárás ez, és ezért az is nyilván a Greenlight nagyon pontosan ismeri az ügyfélkörét, úgy, mint a neobankoknak, meg a digitális szolgáltatóknak a nagy része, és ezért az is egy alapvető trend, hogy akik a gyerekei felvilágosultak annyira, hogy a gyerekeiknek pénzügyi edukációs appot, meg zseppénzkert adnak a kezükbe, azok a magasabb jövedelműek, nem feltétlenül a teljesen high-end, de hogy vélhetően azért minimum az átlag környékén, de inkább fölötte mozognak. Úgyhogy gyakorlatilag piacra jött egy olyan termékkel, ami az amerikai banki szférában veri a legtöbbet, de mindenképpen van egy olyan értékajánlata, ami azt mondja, hogy figyelj, gyerekeid ügyfelek szeretik, akkor tessék, itt van egy hitelkártya neked is, annyi, hogy $4000 el kell róla költeni havonta, és nagyon izgalmas, és szerintem egy baromi jó termékkapcsolás. Egyrészt ehhez muszáj, hogy a gyerekek ügyfelek legyenek, tehát a Greenlight azért annyira nem nyitotta ki az ollót, hogy jó, oké, akkor bárki jöhet, akinek tetszik ez a 3%-os cashback. Azt mondja, hogy minimum egy darab gyerekekántot holdolni kell a cégnél, de hogy ez a cashback azonnal átirányítható a gyerekek zseppénzébe. Ami szerintem alapvetően egy tényleg egy tök jó dolog. Tehát, hogy
ez elegáns.
Ez elegáns, igen. Így, igen. Na jó. Szóval a Greenlight 5 millió ügyfélnél működik, úgy tűnik, a gyerekek tényleg digitalizálódnak, és nem csak, hál' Istennek, nem csak a nagyjából felesleges platformokat használják, hanem hajlandóak felismerni azt, hogy pénzügyek tekintetében is érdemes digitalizálódni, és hát egy nagyon veszélyes jelenség ez szerintem a pénzintézetek számára. Tehát vélhetően ebből az 5 millió gyerekből nem nagyon lesz már banki ügyfél soha.
Klasszikus banki
területen így van, tehát hogy ők beánagadnak a fintech területen.
Hát edukálni kell, de hát most úgy tűnik, hogy egy másik cikk és egy másik kutatásból, hogy nem a bankok meg pénzintézetek, hanem inkább a fintekek edukálnak, illetve az XY meg a Z generáció, hogy írtátok, 79% ott van a fintech.hu-n, inkább a közösségi médiához fordul pénzügyi tanácsért, tehát onnan veszi a
Igen, viszont van egy nagyon izgalmas trend. Az elmúlt két-három évben egy picit elkezdtek visszaerősödni a bankok ilyen tekintetben. Tehát most valahogy nagyjából ilyen 53% fordult, a banki ügyfelek 53%-a fordult az elmúlt időben a bankjához tanácsért, akár ez legyen ez befektetés, hitel, megtakarítás, vagy egyéb pénzügyi kérdés, ami magasabb, mint az elmúlt éveknek az átlaga. Tehát valahogy valamitől elkezdtek a bankokhoz fordulni. Ez vélhetően egyébként igen annak is köszönhető, hogy a bankok is felismerték ezt a, vagy az inkumbens szereplők is felismerték ezt az ellenkező trendet, hogy elkezdtek visszazuhanni, és megtették a maguk lépését, de alapvetően ugye a cikkünk Bank helyett TikTok címmel a fintech.hu-n megtalálható, arról számol be, hogy iszonyatosan magas százalék fordul a social média jelenséghez pénzügyi tanácsokért, tanácsért, ami hordoz veszélyeket is magában.
És hát ha valaki esetleg megégette magát, mert erről is szó van, az esetleg utána később lehet, hogy a pénzintézethez fordul, szóval többet nem kérek.
Simán lehet, hogy ennek van egy ilyen hatása, igen, hogy csalódtam.
Kéretlen proféták tanácsaiból, most mibe fektessek be, megcsipett a pók, akkor most mit csinálják? Erre mindenre van válasz nyilván, csak igen, nem biztos, hogy az valid.
Itt, ahogy mondtad, csak hogyha már százalékozunk, hogy az Y és a Z generáció 79%-a konkrétan azt mondja, hogy inkább a social media platformhoz, valamilyen social media platformhoz fordul pénzügyi tanácsért, semmint bárhova máshova.
Mondjuk a szülőkhöz.
Úgyhogy szerintem ez egy egészen elképesztő szám. Ez azt jelenti, hogy 5-ből 4 ember inkább ezt az irányt választja, úgyhogy 10-12 éve ezek a platformok, 15 éve ezek a platformok nem léteztek még. Ez azt mutatja, hogy nagyon az ilyen status quo-kat kedvelő és abban nagyon nagy hitet helyező inkumbens szektorok nagyon gyorsan fel tudnak fordulni, és nagyon gyorsan veszélybe kerül az addigi normálisnak hitt ügymenet.
Azért ez egy nemzetközi felmérés. Arra nagyon kíváncsiak, hogy Magyarországon ez eltérő adatokat mutatna egy hasonló kutatás, ezt valaki bevállalná, hogy egyébként mondjuk ezeknek a generációknak ki a tanácsot. Meg az is érdekelne egyébként, hogy akik megégették magukat, azok után a második körben esetleg hova fordulnak. És azért az is eszembe jut még utoljára, hogy nem könnyű ehhez képest terméket fejleszteni, ugye? És akkor beszéljünk rólatok egy kicsit a PIK-ről, mert hogy azért látszik, hogy egy hatalmas ellennyomás van. Itt most mindent a Google mester mond meg nekünk, ugye? Tehát az élet bármely területén. De ehhez képest én fölteszem a kezem, és azt mondom, hogy edukálódj, és valahogy így induljunk el, akár te, akár a szüleiddel együtt, azért ez néha széllel szembe. Nem?
Hát alapvetően igen, és én azt gondolom, hogy ezeket a széllel szembeni dolgokat úgy lehet, vagy ezekben úgy lehet könnyen fordulni, hogyha az ember, vagy egy adott cég, ez esetben a PIK jól ismeri a modern lehetőségeket és technológiát. És beszéltünk a múlt héten arról, hogy az az elvárás a fiatal generációnak a pénzintézetekkel szemben, hogy ismerjék őket, és gyakorlatilag personalizáltan szóljanak hozzájuk. Ugyanez a helyzet, én azt látom a tananyagokkal kapcsolatban is, és ami egy nagyon izgalmas dolog, és úgy tűnik, hogy mi ezt most éppen megugorjuk, éppen ugrás közben vagyunk, de már a jó oldalon érkezünk a cél felé, hogy a tananyagok, hiába mondjuk azt, hogy egy social media platform olyasmi tartalmakat ad, amik minket érdekelnek, de az nem hiperpersonalizált. Personalizáltság van benne, mert a mi érdeklődési körünknek megfelelő kontentet adja oda, de az a kontent már le van gyártva, az nem nekünk gyártódott. Azt is látjuk, hogy AI-jal múltbeli adatokból egész jó pénzügyi tanácsokat lehet előállítani. De mi a helyzet akkor, amikor nincsenek még múltbeli adatok, meg mi a helyzet az, amikor nem adatalapú tanácsokról beszélünk, mert egy gyereknek zseppénze van, amit elköltöget, persze erre is lehet valamit mondani, hanem
edukcióról. Az adatszűz fogalmát.
Bevezethetjük. Gyakorlatilag mi arra jöttünk rá, hogy azzal a hihetetlen AI boommal, mert nem csak AI hype van, hanem ténylegesen iszonyatos fejlődés van az AI piacon, azokkal a generatív AI megoldásokkal, amik rendelkezésre állnak, azt azért nem mondom, hogy mindenki számára, mert itt nem egy ChatGPT-re gondolok, ahol az ember beír valamit, aztán kap egy valamilyen minőségű választ, ha nagyon jól kérdez, akkor vélhetően jobbat, de utána kell nézni, hogy pontos ez, ha nem kérdez jól, akkor meg nem kap jó választ, ha meg valamihez nem ért, akkor nem is tud kérdezni, vagy valami nem merül föl benne, akkor nem is fog kérdezni, hanem az ezek hátterében húzódó technológiára gondolok. Szóval ezt összeillesztve egy jól összerakott alapedukációs kontenttel gyakorlatilag el tudunk jutni oda, hogy teljesen hiperpersonalizált edukációs tartalmat adunk, akár statikus frameworkben, statikus struktúrában, tehát azt mondom, hogy nem tudom, tanulj most a kötvényekről, de úgy tanulj a kötvényekről, vagy úgy tanulj a megtakarításról, meg annak az okairól, meg a pozitív oldaláról, hogy egyébként az a te kedvenc sportolóddal, a te kedvenc hobbiddal a te életkorod szerint hoz példákat, és magyarázza el azt, hogy miről van szó, vagy akár úgy egyébként, hogy a content az egy aktualitás, egy hír. Tehát, hogy alapvetően egy olyan edukációs, egy olyan hiperpersonalizált, mesterséges intelligencia alapú edukációs keretrendszert raktunk össze, ami nem halucinál, ez nagyon fontos a hírszolgáltatásban, tehát hogyha most beírjuk a ChatGPT-nek, hogy magyarázz el a kriptopiacot, akkor az megkajálja ezt a kérdést, meg ezeket a szavakat, és az összes scam, csalás, meg a nem csalás és nagyon hasznos anyagnak az egyvelegéből az valami választ, az egész halmaz darálja le. Mi nagyon kényesen figyelünk arra, hogy csak olyan tudásanyagból dolgozzon az edukációs modellünk, ami biztosan megállja a helyét. De ezt konkrétan úgy vett, hogyha egy Harvard tankönyvet, vagy egy Csikán Attila könyvet helyezünk el a háttérben, akkor abból fog dolgozni a modellünk, és ilyen módon nem fog tévedni, és nem visz rossz utakra. Ez az egyik, a másik pedig, hogy egy jó adag hiperpersonalizáció kerül bele, tehát hogyha minél több adatot tudunk a userről, annál inkább olyan tananyagot tudunk előállítani, amit ő kedvel, de hogyha visszagondolunk, de bárki, akár mi ketten, akár bármelyik hallgatónk visszagondol mondjuk egy gimnáziumi vagy egyetemi évre, hát ez baromi unalmas, amikor teljesen statikus tananyagot olvasunk, mennyivel közelebb, mennyivel szívesebben fogyasztaná az ember, hogyha az a tényleg a kedvenc sportolójával kapcsolatban hozza a példákat,
hát
és nem valami...
Hát ő jönne oda az órára, és ezt a rossz frontális oktatást, mondjuk
van.
Az én kedvenc futballistám, vagy színészem, vagy popsztárom, nem?
Így van.
És még közben nagyon ügyesek vagytok, mert és még közben ugye a mézes madzagok is ott vannak, és kapok egy kis pénzt, vagy kapok egy kis nem tudom mit, coint, vagy bármit. Tehát az egésznek van egy ilyen...
Hát egy gamifikációs
oldala. Ma már enélkül nem is lehet.
Hát a gamifikáció az alapvetően a legfontosabb, és ugye, de ez megint a klasszikus oktatási rendszerrel teljesen szembe megy, ami egy büntető. Hogy nehogy egyest vigyél haza, és nehogy megbukjál, mert olyan ciki lesz a félfejjel alacsonyabb srácok közé beülni következő szeptembertől, hanem abszolút a jutalmazó irányba megy. És azért olyan finomságok még vannak ebben, olyanokra figyelünk, hogy amikor elérkezünk, nyilván azért a tudást számon kell kérni, le kell, nem is feltétlenül számonkérés, ha jó szó, hanem le kell mérni.
Hát beszélgessünk arról, hogy mit olvastál nálam.
Így van, és ott is adunk hinteket, de hogyha azt látjuk, és ez is teljesen automatizáltan megy, hogyha te 5-10 másodpercig a kérdés nehéz, meg a lecke nehézségétől függően 5-10 másodpercig nem adsz választ, akkor előjön, mint a Legyen Ön is milliómosban egy segítségkérési lehetőség, ami itt azért szerintem egyen jobban működik, nem kizár kettőt, hanem ad egy szöveges segítséget. A leckék nehézsége a tanulási progresszhez van állítva, vagy állítódik, mert hogy automatikusan történik ez is. az életkorhoz illeszkedik, tehát nem ugyanazt a leckét adja elő egy 10 évesnek, mint egy 17 évesnek.
Próbáltam, mert álcáztam magam 10 éves kisfiúnak és 15 éves kislánynak is. Nem tudom, hogy ez egyébként problémás, de mindent megpróbáltam.
Úgyhogy alapvetően előállt végre, ezen régóta dolgozunk, de amúgy meg az az érdekes, hogy konkrétan ezen a modellen nem régóta, most nagyjából már a műsor végéhez közeledünk, úgyhogy mondom a domain nevet, peakpnc.io doménen elérhető, a játék ki lehet próbálni, de hogyha egyszerűbb úgy, akkor a fintech.hu-nak a főoldalán is kint van egy beépülő modul a főoldalnak a jobb oldalán, ahova kattintva elérhető ez a játék. Én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki. És egy ilyen sztori a végére, hogy azt mondtam, hogy nem is annyira volt hosszú ez a folyamat. Alapvetően a zseppénzkártyával, gyerekek oktatásával, family bankinggel foglalkozunk sok éve. Ugye megérkezett a cégcsoportba az FF Next, korábbi Family Finances nevű cég, amiben többségi tulajdont szereztünk részben az ezzel kapcsolatos tudásuk miatt. AI-jal, a belső AI kutatófejlesztő tímünket több mint 2 éve állítottuk föl, viszont mégis az a nagyon vicces helyzet állt elő, hogy május 21-én született a kisfiam 2 óra 57 perckor, délután 1-kor, tehát ezelőtt 1 óra 57 perccel volt egy meetingem, ami olyan felmondott a fél csapat, meg a feleségem is.
Ezt akartam volna finom ahhoz, mert utána mondott volna.
Indulnunk kellett nagyon a kórházba, úgyhogy ez egy 1 órásra tervezett meetingből 6 percet, ahol azt vázoltam föl a srácoknak, hogy minden gyerekeknek szóló edukációval kapcsolatos addigi tervünket kidobunk a kukába, és az egészet mesterséges intelligencia alapra helyezzük hiperpersonalizáltan. De ez ott az előtte levő egy hétben állt össze a fejemben, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ott készítettem hozzá egy-két tervet, amit így ilyen titokban levalidáltam a fejlesztőinkkel, meg egy-két AI kutató kollégával, és arra jutottam, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni, és gyakorlatilag az jött ki nekem ott előzetes becslésben, hogy körülbelül egy 4-4500 órás fejlesztés helyett egy 600 órás munkával le tudjuk hozni az egész oktatási platformunkat. Ráadásul az a 4-4500 óra az nem lett volna hiperpersonalizált, hanem egy klasszikus leckéket generáló, úgy gamifikált, tehát nagyon hasonló a mostanihoz, de a hiperpersonalizáció az nem lett volna benne egyáltalán. És akkor ezután, 5-6 perc után tényleg ott volt egy olyan hét, amíg azon gondolkozott egy-két ember, aki addig nagyon sokat dolgozott, hát igen, ezen, hogy
vagy
akkor...
Vagy te mindent kidobtál a kuk, vagy majdnem mindent.
Gyakorlatilag igen.
És most 5 hónap alatt raktátok, akkor...
És képzeld el, hogy igen, és ez már lassan egy hónapja piacon is van, tehát hogy gyakorlatilag egy 4 hónap alatt elértünk oda, hogy ez meg szerintem mondtam is a kisfilmnek, hogy azért járni megtanulhatott van ez alatt az idő alatt, de hát itt most nyert a píkes fejlesztőcsapat. Szóval a fintech.hu-n talán úgy a legegyszerűbb fintech.hu földalról elérhető a Peak Parent and Child AI edukációs játéka, amit elsősorban egyébként B2B-ben szárunk pénzintézeteknek, de akár multiknak. Most van olyan projektünk, ahol nagy multicég vezeti be a munkavállalói számára, mint egy ilyen munkavállalói benefit programot, akik ezt aztán kafetéria részeként, akik ezt aztán tudják a gyerekeiknek küldözgetni, és mivel hiperpersonalizált, ezért igazából arra is rájöttünk közben, hogy nyílt egy másik óriási piac, a 18 év fölöttiek. Erre egy picit más dizájnnal, de hogyha te azt írod be, hogy 40 éves vagy, és egyébként ilyen felsőoktatási képzésed van, akkor vagy részesültél, akkor annak megfelelően adja át a tananyagot, tehát nem lesz egy gyerekes rózsaszín pónik, vagy hát attól függ, de hogy a hiperpersonalizáció az működik korosztálytól függetlenül.
Szuppán Márton Pik, köszönöm szépen, jövő héten találkozunk.